Itt ülünk a Brassói Evangélikus Lelkészi Hivatalban, Koszta Istvánnal beszélgetek, a Brassói Magyar Evangélikus Luteránus Gyülekezet lelkipásztorával, esperes helyettessel. István, milyen élmény itt lelkésznek lenni? Hogyan éled meg az itteni lelkészi szolgálatodat?
Nagyon összetett ez a válaszom, hiszen én hétfalusi Csángó leszármazott vagyok, apai ágon hétfalusi Tatrangi, anyai ágon pedig erdővidéki Székely Felsőrákosi, Barót melléki. De itt nőttem fel a Kárpát-kanyarban, itt neveltek, itt tanultam, ide jártam iskolába, a mentalitást is itt vettem át, és a családban is mindig azt mondták, arra tanítottak, hogy ha el is megyek valahová, felsőbb iskolába, vagy bárhová, akkor jöjjek, majd vissza, térjek vissza, és a népem között szolgáljak így vagy úgy. Így lelkészként is egy hivatásnak érzem, hogy itt lehetek. Istennek különös szeretete, gondviselése az, hogy lépésről lépésre úgy alakította az életemet, hogy nyíltak a kapuk előttem, és visszajöhettem. Végezhettem a munkám alkalmas, alkalmatlan időben, ifjúsággal, közösségben, idősekkel, Kriszbán, majd aztán itt Brassóban.
Miből áll itt a gyülekezet élete úgy nagyjából? Milyen alkalmak vannak, programok, lehetőségek?
Mivel kisebbségi egyház vagyunk, az egyház keretén belül helyet kap a magyar kulturális élet is. Ez így volt a kommunizmus idején, és így van most is. A kulturális élet, a hitélet és az egyházi élet, az egyház község igehirdetések, vallásórák, hittanórák, szabadult szenvedélybetegek bibliaórája, családlátogatások, szeretett vendégségek mellett ráadásul adódik, hiszen a népünknek az identitását tovább kell adnunk, őriznünk kell és művelnünk kell ezt.
És itt ebben a városban nem is akármilyen arányok vannak, igen, mert ha jól tudom, nagyjából 300 ezeres a város, és 7%-nyi magyar él itt.
Igen, és ami nagyon fontos, és amit így brassói szinten többen a lelkészek közül megélünk és gyakorlunk, hogy a szolgálatunk, identitásunk nem mindig felekezet függő. Mi evangélikus lelkészek vagyunk, de azon túl más felekezetű hívik is jönnek a templomunkba, és a miénk is mennek a mások templomába. Magyar nyelvű igehirdetésre, bárhol legyen az, ha egy katolikus, és azt meghirdetik, hogy na most akkor ez nyitott, akkor testületileg mennek és részt vesznek a...
Mert magyar.
Mert magyar. Pláne itt a Szorványvidéken nekünk ez nagyon fontos. A magyar nyelvterület mentén, az anyanyelvünkbe kapaszkodva próbáljuk minél szélesebb körbe, ami minket megtartott, az igét és a kultúrát együtt továbbítani.
Milyen állapotban van az itteni magyarság? Tudom, hogy nehéz kérdés, mert sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, de mégiscsak hogy látod az esélyeinket, lelki-szellemi állapotot?
Úgy látom, hogy itt Brassóban mindenkor azért a gyülekezetek templomai relatív tele vannak. Történelem folyamán ugye volt egy magyar mag, akik már a kezdetektől itt voltak, későbbiekben ugye színesedett a paletta, de így, ahogy fokozatosan telepedtek be, mindenki megtalálta ebben a multikulturalitásban, ami itt Brassó és környékén volt a maga helyét, és kereste az Istent. A keresztény identitás az nagyon erős volt, és ma is erős, és ma is lehet látni, hogy a felekezetekben élet van. Ugye a mostani helyzetben a fiatalainkkal, hogy mi lesz és hogyan tudjuk alakítani, kicsit nehezebb kérdés, de jelenleg még itt a gyülekezetek élnek.
Nagy tervekről hallottam itt most, mintha valami intézmény jönne létre itt az egyház udvarán talán.
Igen. Hát már több mint 3 esztendős próbálkozás után sikerült nagy nehezen Magyarország mostani kormányának a segítségével és támogatásával egy magyar evangélikus kulturális intézményt létrehozni, amelyben lesz egy 300 fős terem, ahol összegyűlhetünk, ifjúsági konferenciákat, szabad egyetemeket szervezhetünk, ami lelki, szellemi, közösségfejlesztő szándékkal építünk majd meg, és itt lesz az Evangélikus Egyház udvarán tehát. Tehát annak idején Brassóban, ma is álló magyar ház, ami most az állami vasutak tulajdona, azt a Magyar Országház támogatásával építették. És amikor 2016-ban az országgyűlés elnöke Kövér László személyesen itt járt közöttünk, meglátogatta az Evangélikus Egyházközséget is, akkor felvetettem ezt a kérdést, hogy mi lenne, mert nagy igény van rá, itt a brassói magyarság számára egy olyan találkozó helyet létrehozni, ahol nem csak 100 ember vagy 70 ember, mert azért minden egyházközségnek megvan a maga kis terme. Kellene egy nagyobb, ahol itt a város szívében jól szituált helyen, tehát az Evangélikus Egyháznak egy nagyon jó helye van itt, összegyűlhetnének, találkozhatnának ifjak, idősek, felekezetre való tekintet nélkül keresztények. ebben reménykedünk, hogy ez meg lesz, és akkor már újból adunk egy plusz lehetőséget arra nézve, hogy a templomaink mellett kissé más környezetben, de kategorikusan megjelölt keresztény környezetben fiataljaink, időseink különféle alkalmakat lebonyolítsanak, amelyik tényleg a közösség, az identitást szolgálja.
Úgy tudom, hogy elég jó működő testvérgyülekezeti kapcsolataitok is vannak. Kérlek, hogy mondd el az egyik utatokat, úgy tudom, 9 napot is jártatok Magyarországon, hogy történt ez?
2 testvérgyülekezetünk van, a Miskolci testvérgyülekezet, korábbi időben alakult ez a kapcsolat, még Sándor Frigyes és felesége, Sándor Frigyesné Povazsányec Gyöngyi vezette a Miskolci evangélikus gyülekezetet, és a sárvári evangélikus gyülekezet Gyarmati István lelkész vezetésével. Ha jól emlékszem, ezelőtt 5 esztendővel egy nagy buszt béreltünk, és így terveztük mind a 2 gyülekezetnek a meglátogatását. Hajnalba indultunk 3 órakor, és ópusztaszeren megálltunk, megnéztük az emlékparkot. Összekötöttük mindig ilyen történelmi hit erősítő állomásokkal, amelyek erősítik az embereket, hiszen voltak olyanok közöttünk, akik soha nem voltak Magyarországon, bármennyire is furcsa hangzik.
Ahogy fordítva is bőven vannak sajnos még mindig, hogy az anyaországból nem mindenki jött el Erdélybe.
És akkor megérkezünk Sárvára, ott várnak szeretettel, és akkor az ottani lelkész is, aki Orosházán szolgált Hajdonán, és Tatrangi evangélikus egyházközséggel tartott kapcsolatot, és abban az időben Ceausescu diktatúra megbukása, megdöntése után rá következő hónapban már egy segélyszállítmánnyal jelentkeztek Tatrangon, és tényleg az evangélikus testvéreket, úgymond az akkori magyar testvéreket felkarolták ez az ember. A programot is Sárváron is mindig úgy alakította, akár Sándor Frigyes Miskolcon, hogy az erdélyeknek valami olyasmit adjon, ami őket megerősíti az identitásukban. Az, hogy evangélikusok, tehát Nádasdi vártól elkezdve, történelmileg Szilveszter Bibliának a születésé, és így tovább ezeket a dolgokat végigmutatták, végigvezettek bennünket, és mindenki, mikor visszatért, mindenki azt mondta, azt a mindenit nem is gondoltuk volna, hogy ebben az utazásban lesz egy ilyesmi is, hogy megerősödik az a tudatunk. Tényleg nekünk gyökereink vannak, a kultúráink azok mélyre nyúlnak vissza, nem is akármilyen. Az a maszlag, amivel etettek annyi évtizeden keresztül, valóban próbált elaltatni, de van nekünk egy olyan kultúránk, amivel bármikor egész Európa elé ki tudunk büszkén állni, és azt mondani, hogy Uram Isten, te ezt velünk, ezt akartad, erre hívtál, erre küldöttél, és mi ebben lehetünk a legjobbak. Felfedezhetjük, hogy mi a miénk, és amit az Isten ránk bízott. A régi várak, ugye, ahova elvittek. Balaton vidéke, Sümegi vár, Badacsonyra hozott el, Szigligetre, tehát gyönyörű helyek, nagyon jó volt. Akár egy borkostoló, akár Oszi bácsi keszegsütő idejében elfogyasztottuk a finom keszeget. És a templomi istentisztelet, ahol ugye a vendéglelkész, a testvérgyülekezet lelkésze prédikált, és ott jelen voltak a vendéglátok, és jelen voltak a vendégek, és jelen voltak a gyerekeik, és benne volt az öröm az, hogy tényleg együvé tartozunk, és a közös bográcsozás mindarról beszélt, hogy lehet közöttünk 1000 kilométer szinte, de ugyanazzal a szívvel imádkozunk, ugyanúgy dalulunk, és ugyanúgy azzal a szeretettel tudjuk egymást megszólítani. És akkor onnan indultunk, kötelező meglátogatási hely ez a Budapest. Mihelyt megérkeztünk, az első kötelező látogatási hely volt az Országháza. Megmutatták nekünk részleteiben, megállottunk a korona körül, elénekelhettük a himnuszt. Azt követően a nagyapám Hajdanán mesélte, hogy annak ide, mikor a román hadseregből megszökött és Magyarországra utazott, akkor Budapesten beiratkozott egy iskolába, ahol szakács inasként volt jelen egy ideig. Ez az ember mondta, hogy annak idején a születésnapját a Mátyás pincébe tartotta, és akkor nagy-nagy kedvezménnyel az 56 személy ott ebédelt a Mátyás pincében.
Ott nem kaptatok cigány zenét, magyar zenét?
De ott hogy ne, ott voltak a cigányok, és akkor azok a régi dalok, amelyek ugyancsak apáról fiúra ismertük meg, odaálltak mellénk, és húzták. És az emberek néztek egymásra, és sírtak, hát ilyesmit nem minden nap lát az ember. Majd onnan a másik kötelező állomás, úgymond, amit mindenki megkívánt nézni, ez a budai vár volt. Órákon keresztül csodáltuk ezt a gyönyörűséget, ami a budai vár és a környéke és az épületek, és a látvány, ugye, amikor a Halászbástyáról az ember lenéz a Dunára, és a hidak, és minden, ami ezt a gyönyörű város Budapestet így nekünk fentről bemutatta. A budai várból lesétáltunk, és felszálltunk a buszra, és indultunk Miskolc felé. Miskolcon, nagyban Miskolc evangélikus templom udvarán vártak a testvérek, vittek bennünket a házigazdák vacsorázni, másnap pedig indultunk Lillafüredre, körbejártuk, aztán a Bükkbe, elvitt Frigyes, megnéztük az Egri várat, Egerbe, végigjártuk. Kitűnő idegenvezető ez a Sándor Frigyes kollégám, aki lépésről lépésre evangélikus és magyar vonatkozásban végigbeszélt a buszon, és az indulási áhítattól kezdve a megállásig és az újból vissza, tehát mindig mindenről egy ismertetőt tartott. Tehát az egész alkalom, akár Sárváron, akár Miskolcon, és az istentisztelet, ugye, mind arról szólt, hogy az elején is mondtam, hogy bennünket segítsenek, erősítsenek. Tehát szinte kézzel adták, hogy na most gyertek, egyétek, kanállal adták nekünk az információt, tessék, fogyasszátok. Jó dolog, hogy vannak ilyen emberek, akik ezt érzik, hogy ezt kell csinálják. Tehát erre van szükségünk. Nagyon áldásos dolog ez a testvérgyülekezeti kapcsolat, és azért áldásos, mert emberközeli, egyszerű kapcsolat, nem hivatalos, hanem az emberek szintjén, lélek szintjén olyan kapcsolatok alakultak, akik a szervezett kirándulások mellett is eljárnak már Magyarországra, Lagziba, esküvőre, vagy visszajönnek családi rendezvényre, tehát itt van az értelme az egésznek.
Kérlek, mondjál valamit a motoros programról.
Az az megtiszteltetést ért, hogy az idei erdélyi motoros túra szervezője lehetek. Magyarországi Evangélikus Motorosok csapatához csatlakoztam tavaly nyáron a Szélrózsán, Bükön, és akkor úgy beszéltük, hogy akkor le kellene szervezni egy erdélyi túrát. Neki is fogtam, most már a szállásokat is leszerveztük. 2019, tehát folyóév július 22-én kezdődik, és százsebesen találkozunk a magyarországi csapattal, és akkor végigjárjuk itt a Kárpátokat.
Hát ezek evangélikus motorosok?
Evangélikus motorosok.
Nagy részt lelkészek?
Nagy részt evangélikus lelkészek, de vannak világiak is, laikusok, intézményvezető, például Végszabolcs, vagy olyan barátaink, akik ténylegesen ebben a motorozásban is dicsőítik az Isten. Tehát sokszor az ember motorozás közben is énekel.
Valamelyik nap beszélgettünk, és olyan tisztelettel beszéltél a feleségedről. Ezt nem minden férj teszi meg ennyi év házasság után. Kérlek, néhány szót mondjál nekünk a családodról, családi életedről.
Hát az idén 20 éve, hogy házasok vagyunk. Ő ugye református lelkészként szolgált, teológián ismertem meg, és az elején református lelkészként szolgált, ugyancsak itt miattam, mert követett, eljött utánam, engem Brassóba helyeztek ki. Itt az Ernyesti Szorvány egyházközségben, én pedig Kriszbán voltam. Úgy érzem, hogy egész életünk egy ilyen egymás kiegészítő élet. Közös volt az ügy mindig, a cél, ezt tudtuk, hogy milyen szolgálatot kell végezzünk. Gyerekeink is, ahogy jöttek, úgy fogadtuk el őket. Egyet se terveztünk, egyiket se. Mindegyik, ahogy jött, úgy jött.
Kérlek, sorold el a nevüket?
A legnagyobbik 18 éves, ugye Rebeka, lányom, a második 17 éves lesz Ilona, a harmadik 13 éves István, a negyedik, ő most 8 évet töltött, Árpád, és a legkisebb, aki most 2018 karácsonyán, december 23-án töltötte a harmadik életévét, ő Róza. Hát, milyen a mi életünk? Soha nincs csend, állandó mozgás, rend nincs a házban, állandó jelleggel pakolunk egymás után. Sokszor nehéz, de jó és megnyugtató érzés, hogy vannak gyerekeink, vannak utódaink, el se tudjuk már képzelni az életünket nélkülük, mindent értük teszünk, úgymond, és amellett, hogy van ez a család, van egy ugye nagyobb családunk, most itt a Brassói Evangélikus Gyülekezet, beépültünk ebbe a közösségbe, és úgy érzem, hogy itthon vagyunk, földrajzilag is itthon vagyunk, lelkileg is itthon vagyunk, és amit még megtehetünk, azt Isten kegyelmében meg is fogjuk tenni.
De úgy tudom, hogy még van szülői ház is, ahova igen, néha visszatérsz.
Igen, Tatrangon megvan a szülői házunk. Én nem vagyok egy alapvetően városi ember. Sokszor a kollégáim is azt mondják, amikor mondom, hogy áll, már sokszor elegem van a városból, hogy nagyképű vagyok. Itt vagyok Brassó közepén, és miről mit beszélek. Nem. Az állandó morajlás, ez az állandó zaj, ami itt a városon van, az embert úgy már idegesít egy idő után, és akkor jó beülni az autóba, vagy felülök a motorbiciklire, és kimegyek Tatrangra. És akkor anyám bevezet a hálószobába, megkérdi, fiam, hozzak valamit, egy pohár vizet, ezt, azt, és ott pihenek órákon keresztül, vagy napokon, két napot, annál többet nem tudok hiányozni. És akkor megint vissza. Feleségem nagyon megértő, nagyon látja azt, hogy mire van szükségem, viszont én is így vagyok vele szemben, tehát jó társ, jó kiegészítő szolgálatban, családban, ő végzi a családban az oroszlán részét, gyerekekkel türelmes végtelenül, nekem sokszor már elfogy, ötször is elfogy a türelmem, de még mindenki mindig tart, és látszik is ez a gyerekek nevelésében.
Itt vagyok nálatok néhány napja, és minden nap reggeltől estig mész, szervezel, intézel, prédikálsz, tárgyalsz, telefonálsz, költségvetést készítesz. Mi ad neked erőt?
El sem tudják képzelni, hogy pláne ugye az életvitelem, magatartásom azért így külsőleg nem látszik, de hogy mennyit imádkozom. Egy idő után az ember rájön, hogy ha nem fordul az Isten felé, egy szó, belebolondul az egészbe. Egymásra jönnek a dolgok, innen jön a kapkodás, utána az idegesség, akkor a depresszió, leépülés. És akkor vannak olyan pillanatok, amikor egyedül vagyok, elmegyek, vagy mikor vezetek. Akkor vezetek, közben mondom a mi atyánkot, vagy imádkozom, vagy igehirdetésre, vagy a hét igére, mindig a hét igé az, amit elolvasok, és akkor azon gondolkodom, vagy énekelek, vagy bármit. Nem kell sok, csak egy negyed óra, 20 perc. És utána, mikor ez megtörténik, akkor úgy érzem, hogy na, mint ha valakinek elmondtam volna az egészet, és akkor lehet folytatni a munkát. Lehet újból szembenézni a türelmetlenkedő X-el, Y-nal, a harmadikkal, aki a telefonon van igénye, a negyedik, aki éppen a szerződését akarja felbontani, az ötödik, aki éppen nincs megelégedve azzal, ami esetleg egy munka kivitelezésén történik. Van az egyházközségnek anyagi javaink is, vannak épületeink, ahol bérlők vannak, 30 bérlő egy épületbe, 30 féle ember, 30 féle elvárással. Tehát olyan dolgok vannak, és ezért is gondoltam, hogy bizony szükségünk van közbe-közbe egy kicsit ebből a minden nap szükség van kilépni imádsággal, vagy ezért hívtalak téged is egyrészt, hogy az ember valami más egyebet is lásson, ne csak ezt a mindennapi rutint. Még valamit halljon, tapasztaltabb emberektől. Mindenki, aki már bizonyos szinten hosszú időt szolgált és megjárta hadakutyát, úgymond mindig a tapasztalataiból lehet tanulni is, valamit betenni a tarsóba és tovább lépni.
Itt Erdélyben, ha beszélünk gyermekekről, különösen újszülöttről, szinte minden jelenlevő azonnal azt mondja, hogy Isten áldja. A beszélgetésünk végén teljes szívemből kívánom, hogy Isten áldja te személyes életedet, házasságodat, családi életedet, a gyülekezet életét, az úgynevezett szorvány magyarság életét. Isten könyörüljön rajtunk, áldja meg a magyart, áldja meg közösségeinket. Köszönöm.